Már is folytatjuk a Woman Power-t, illetve a beszélgetést Törteli Eszter coach-sal, volt bűnügyi helyszínelővel, önismereti instruktorral, és hát ott tartottunk, hogy nem könnyű felismerni, hogyha rosszul döntöttünk, rossz párkapcsolatba mentünk bele, hogy hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül benne maradtunk, ezt megbocsájtani önmagunknak is egy nagy menet. Tehát mind az áldozathibáztatás, mind önmagunk hibáztatása is benne van ebben a kérdésben. Te ezt hogyan látod?
Igen, ugye nagyon nehéz ez a felismerés, tehát szerintem az a nap, amikor az ember rádöbben, hogy milyen emberrel élt együtt, akár hosszú évekig, évtizedekig, az egy nagyon-nagyon nehéz pillanat. De nyilván itt nagyon-nagyon sok olyan tényező van, amiről megint csak nagyon kevesen tudnak. Kívülről szerintem nagyon-nagyon nehéz megérteni egy bántalmazó kapcsolatnak a dinamikáját, tehát hogyha valaki ezt nem látta, nem tapasztalta, nem élte át, akkor nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy miért marad az ember együtt egy olyan emberrel, aki
húzd meg, erezd meg, nem?
Így van, aki naponta szavakkal vagy akár tettekkel bántalmazza, de ennek van azért egy nagyon komoly pszichológiai háttere, tehát itt dolgozik egy traumás kötődés, ami egy ilyen toxikus mérgező kötődés, amivel az ember ehhez a bántalmazóhoz elkezd kötődni, és ez sajnos felülírja a normál működést. Tehát nagyon fontos ennek a rendbetétele, nagyon fontos ennek a felismerése és a megfelelő terápia vagy kezelés megválasztása, mert nagyon könnyű a visszaesés is, tehát hiába, hogy az ember ki akar lépni egy ilyen kapcsolatból, de sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon gyakran újra ott találja magát az ember, hogyha nem teszi meg azokat a lépéseket, amiket akár én, akár mások elmondanak, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember ténylegesen tudja tartani a távolságot, a határokat, és véglegesen szeretne megszabadulni egy ilyen mérgező embertől.
Hogy lehet ebben a támogató szerepkörben egy ilyen helyzetben hitelesnek lenni?
Amit mondtam, hogy én ugye azért nagyon-nagyon sokat láttam, tapasztaltam, tehát ugye a mindennapjaimban ez a fajta deviancia megjelent, és ezeket a tapasztalatokat, ez a fajta megértés szerintem, amivel én tudok az emberekhez fordulni, talán ez a más, mert teljesen más tényleg úgymond csak kívülről beszélni ezekről a dolgokról, meg más az, amikor az ember éveken keresztül mondhatni naponta, vagy 4 naponta találkozik áldozatokkal, akiket ott az adott pillanatban látunk, tehát a legnagyobb krízisekben. Úgy gondolom, hogy ez a fajta látásmód, szemlélet, megértés, ez nagyon-nagyon nagy előnyöm mindenképpen, illetve nyilvánvalóan az, hogy hát ahogy itt a hallgatók is hallhatják, hogy én végtelenül őszintén beszélek, nem beszélek Igen. mellé. Egy ilyen helyzetben szerintem talán ez a legfontosabb, hogy még ha fáj is az igazság, vagy fáj is bizonyos dolgoknak a felismerése, de itt nem beszélhetünk mellé, mert itt szó szerint kell, hogy értsük azt, hogy az embernek akár az élete is lehet a tét.
Tehát a szembesítés idézőjelben az egy nagyon fontos dolog, önmagunkkal is, hogy szembesülni tudjunk.
Így igaz, így igaz. Tehát itt szembe kell nézni nyilván a saját felelősségünkkel a történtek kapcsán, és meg kell néznünk azt, hogy ezeket a tapasztalatokat a saját életünkben hogyan tudjuk az előnyünkre fordítani és továbbvinni.
Van még egy nagyon fontos dolog az életedben, ami egyébként valahol szintén ide kapcsolódik egyrészt a múltadhoz, a bűnügyi helyszínelői előéletedhez, ez pedig az írás. Ez mikor kattant be az életedbe?
Hát én már egészen gyerekkorom óta írtam, akár már az iskola újságban, illetve mesemondó versenyeket is nyertem már a saját mesékkel, tehát egészen kicsikorom óta ez áthatotta az életemet. Aztán hát végül is ugye a bűnügyi helyszínű munka is az írásról szólt, és már ugye a nyomozati munka is, hát tudjuk, hogy azért bürokrácia országa vagyunk, tehát itt azért nagyon-nagyon sokat kellett ott is írnom, fogalmaznom. De úgy, mint hobbi, ezt egy időre félretettem, viszont utána, pont amikor itt a lezárások voltak, és ugye hát mindenki otthon volt, akkor jutottam arra, hogy hát mivel töltsük el úgymond az időt hasznosan, hát akkor mondom
mert
egy
kicsit. Mert hogy a COVID idején ti otthon voltatok.
Hát úgy, hogy ugye a gyerekek, hát ugye a gyerekek voltak otthon, meg mindenki a családban.
De te
és
attól még ugyanúgy mentél,
én természetesen ugyanúgy dolgoztam, csak akkor fogalmazódott meg bennem, ugye a könyvem az Anya Hotel, mert hogy az Anya Hotel erről szól, hogy így ültem kint a kertben, és akkor én még Vácon laktam, és néztem a Nassau hegyet, és azt mondtam, hogy Istenem, de jó lenne ott lenni egyedül, mert hát nyilván azért fontos az én idő, akárki, akármit állít.
Sokaknak volt nehéz időszak.
Sokaknak volt nagyon sok az a hosszú idégtartó összezártság, és akkor fogalmazódott meg bennem például ez az ötlet, hogy de jó lenne egy ilyen hely nőknek, ahol tényleg csak nők vagyunk, egymással vagy beszélgetünk, vagy nem, ha van kedvünk, igen, ha nincs, akkor nem, ahol tapasztalatokat oszthatunk meg, ahol őszintén beszélhetünk, és ahol egy kicsit elvonulhatunk a világ elől. Tehát én ugye erre a gondolatmenetre fűztem rá a könyvemet, természetesen hoztam benne ugye a bűnügyi helyszínelős tapasztalatokat, és egészen egyedi módon ugye a könyvemben jegyzőkönyveken keresztül mutatom be a különböző helyszíneket és a különböző eseményeket. És amit mondtam, hogy ez ebben az időszakban fogalmazódott meg bennem, tehát igazából ugye ez az érzés, ami az anyahotel, ugye később ebből lettek az anyahotel táborok, amikor ilyen női táborokat tartok, ahol ezt ténylegesen meg is tudtam valósítani.
És hát, ha még visszatérünk a könyvhöz, akkor gondolom, rengeteg történet ott volt a fejedben, kvázi csak le kellett írni, ezek hiteles, akár majd, hogy nem megtörtént eset, ami ebben benne van? Vagy a karakterek?
A karakterek olyanok, hogy nyilván a környezetemből merítettem ikletet, illetve volt olyan, amikor akár ügyekből, tapasztalásokból összegyúrtam gyakorlatilag a körülöttem lévő dolgokat, tehát alapvetően igaz történetek nyomán készült ez a könyv, de természetesen ez egy teljesen más köntösben, és gyakorlatilag egyes részeiben, igaz történetek nyomán, de nem összefüggéseiben.
De akkor a szakmai hitelesség a könyvedben fontos volt számodra?
Nekem nagyon fontos volt, és hogyha mondhatok egy ilyet, akkor igazából én, amikor eldöntöttem, hogy könyvet írok, abban az is szerepet játszott, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok rossz könyvet olvastam életemben, nem úgy rossz könyvet, hogy történet szempontjából, hanem szakmailag, tehát hogy olyan dolgokat írtak benne, ami nem valós, tehát nem lehet így megélni, mondjuk akár egy holttest látványát, vagy egy helyszínt, mint ahogy sokan ezt megfogalmazzák, és én úgy voltam vele, hogy hát ha már ugye
ez a
munkám, akkor szerettem volna, hogy tényleg legyen egy olyan könyv, amiben abszolút hitelesen, pontosan le vannak írva azok az érzések, amik egy nyomozó, egy rendőr fejében ilyenkor megfogalmazódnak, mert ezt én nagyon-nagyon kevés helyen láttam olyan átéléssel. Tehát én nem úgy volt nyilván, hogy elmentem valakihez anyagot gyűjteni, hanem csak és kizárólag a saját tapasztalataimat és érzéseimet írtam le, és talán ebben is rejlik megint csak a titka és a sikere a könyvnek.
De akkor nem is krimi.
Én úgy fogalmaztam ezt meg mindig, hogy ez egy bűnügyi sztori, ezt nehéz lenne besorolni, behatárolni. A hivatalos besorolás szerint kriminek van minősítve, de mondom, ez inkább egy ilyen bűnügyi sztori, ahol tényleg ilyen
hely. Picit új műfaj?
Én egy kicsit talán így összemixeltem, én amúgy sem nagyon szeretem a szabályokat, tehát szeretem egy kicsit így ezeket a kereteket tágítani. Nem feltétlenül hiszek abban, hogy azért, mert adott egy műfaj, akkor nekem abban a keretekben kellene dolgoznom. Én a világ hát összes területén mondhatni ilyen kicsit ilyen szabad szellemű és újító vagyok, de hát ezek viszik előre a világot, ugye, hogyha nem ragaszkodunk a konvenciókhoz.
Most beszéltünk itt a szakmai hitelességről a könyvet kapcsán, akkor mondjuk egy ilyen bűnügyi sorozatot te szívesen megnézel, vagy fogod a fejed, hogy mennyi csúsztatás van benne?
Igen, pont az, hogy valamit nem szabad nézni, tehát gyakorlatilag másodpercenként teszek valami megjegyzést. Én itt is fontosnak tartanám egyébként, hogy akár, hogyha egy ilyen könyv megjelenik, vagy akár egy ilyen film megjelenik, akkor kérjenek fel szakembereket, de olyan szakembereket, akik ebben dolgoztak éveken keresztül, és nyilván a laikusok számára ezek nem észrevehető hibák vagy dolgok, de szakmai szemmel nézve sokszor iszonyatos dolgok vannak benne, és én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül tesznek jót a szakma megítélésének ezek a filmek, vagy akár könyvek, mert az emberek elhiszik, hogy gyakorlatilag ránézésre DNS vizsgálatot lehet végezni. Nagyon sokszor szembesültünk ezzel egyébként, még anno, amikor helyszíneken azzal jöttek, hogy de hát én ezt láttam abban a filmben, és akkor, hogy ezt így meg lehet csinálni, és hát nehéz volt elmagyarázni, hogy
vagy minden tárgyon csak egy darab új lenyomat van, az utolsó, és a összes többi sehol.
Igen, nekem az a kedvencem, amikor ugye azért, hogy mondjuk ne szennyezzék be a bűnjelet, megfogják a tollukat, és akkor azzal felemelik, hát hol van több DNS, mint a tollon, ugye, amit az ember akár még meg is rág. Tehát az ilyen ordító, úgymond szakmai hibák, azok nyilván egy laikusnak egyébként nem tűnnek fel, de szakmai szemmel nézve nyilván azért ez egy teljesen más értézés. A történetek attól még nyilván jók, de szakmailag nem szabad nézni.
Folytatjuk innen. Érdekes bepillantás ez a ti világotokba, vagy abban a világban, amiben te 16 évet eltöltöttél. Egy kis szünet után folytatjuk a beszélgetést Törteli Eszter kóccsal, íróval, volt bűnügyi helyszínelővel, önismereti instruktorral ma már. Tartsatok velünk, mert a zene után innen megyünk tovább.